2021. szeptember 19-i adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek az igazgatók döntése alapján az iskolában is maguknál tarthatják a mobiltelefont, írja Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Az iskolákban több mint 3000 egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermek kezdte meg tanulmányait. Ők az igazgatók döntése alapján továbbra is maguknál tarthatják a mobiltelefonjaikat az iskolai idő alatt. Így értesülhetnek azokról az adatokról, amelyeket a szöveti cukormérő eszközök továbbítanak az okos eszközökre, írta a főtanácsadó. A szülőknek jelezniük kell az iskola igazgatója felé, hogy a gyermek egyes típusú cukorbeteg. Ezt orvosi papírokkal kell igazolni. Az igazgató ebben az esetben tudja engedélyezni a mobiltelefon használatát a tanítási nap folyamán. A tűzoltóknak sikerült elfojtaniuk a lángokat a Vasvár megyei Csöngekül területén, ahol Csönge és Kenyeri között 400 hektáron égett az ajnövényzet, bozótos, szalmabálák és az erdő, közölte a Magyar Távirati Iroda. Szuhogyi Balog Nikoletta főhadnagy elmondta, a tűz megfékezésén 4 vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoztak. Még mindig zajlanak munkálatok a helyszínen, az izzó területek keresésével az ismételt visszagyulladást szeretnék elkerülni. Csönge külterületén csütörtökön csaptak fel a lángok. Előbb a szárazfű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz, végül pedig már a fák koronaszintje is lángolt. Szombat reggelre már csak foltokban égett az erdő ajnövényzete, de a szárazság és az erős szél miatt ismét súlyossá vált a helyzet, újra élettek a lángok. A tűzzel érintett terület nagysága 400 hektárra nőtt, egymás után érkeztek az egységek Vaszala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyéből. Végül már a Magyar Honvédség egy speciális helikopterét is bevetették az oltásba. A tűzoltóknak szombaton Kenyeri határában sikerült megvédeniük egy szarvasmarha telepet. A füst miatt lezártak egy mellékutat, de települést közvetlenül nem veszélyeztetett a tűz. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban a júniusi európai parlamenti önkormányzati és nemzetiségi választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. A nyugdíjak 2025-ben egyértelműen megőrzik a reálértéküket, mondta Szalai Piroska munkaügyi szakértő azt követően, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, jövőre 3,2%-os nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, írja a Híradó honlapja. Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, a költségvetési munkacsoport egyeztetett a jövő évi nyugdíjakról, eszerint januárban 3,2%-os nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, melyet az állam immáron 5. alkalommal fizet ki nyugdíjas polgárainak. A számokkal kapcsolatban a portfólió azt írta, 2024. januárjában az öregségi nyugdíj átlaga 231.000 forint volt. Ha jövőre ez 3,2%-kal emelkedik, akkor havonta az átlag nyugdíj szintjén az érintettek 7.400 forintnyi plusz jövedelemben részesülnek, és ezzel az átlag nyugdíj összege 2025-ben 238.400 forint körül lehet. Ez az egész 2025-ös évre vetítve 89 ezer forintnyi plusz nyugdíjjuttatást jelent az átlag nyugdíj esetében. Híreink végén az időjárásról. Napos gomoly felhős időre számíthatunk. A Dunántúlon képződik több gomoly felhő, ott egy-egy helyen záporeső sem kizárt. Késő délutántól fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet érkezik fölénk. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és a középső ország részben időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 28 és 34, késő este 17 és 27 fok között alakul.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Jójárt György, nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel beszélgetünk a ceglédi orosz fogolytáborról. Jójárt Györgynek 2013-ban jelent meg a Kossuth Múzeum gondozásában a Téglákba vésett történelem című könyve. A mű a II. Világháború végén Cegléden létesített szovjet fogolytábor történetét és különleges dokumentumait dolgozza fel. A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly feliratokat írt vagy vésett. A falakon körülbelül 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó állapotban. Beszélgetésünkben a 200 ezer magyar és német fogoly sorsáról, elhalálozási arányukról és a lakosság szolidáris segítségnyújtásáról is szó lesz. A szerkesztő Grunda János nevében is műsorunkhoz jó időtöltést kíván a bemondó Domán Vivien.
Tisztelettel köszöntöm dr. Jójárt Györgyöt, nyugalmazott főorvost, gyermekgyógyászt, helytörténészt. Cegléden beszélgetünk, ugyanis itt volt a II. Világháború után hazánk legnagyobb gyűjtőtábora, és első kérdésem az lenne, hogy ön hogy lett ennek a gyűjtőtábornak a kutatója?
Hallottam róla, de amíg dolgoztam, a hivatásom nem tette lehetővé, hogy részletesen foglalkozzak vele. Arról is hallottam, hogy szép feliratos téglák vannak, és miután gyermekkorom óta fényképezek, és a fotó terén mindenevő vagyok, elmentem, hogy néhány szép téglát lefényképezzek. Lefényképeztem egy csomó téglát, aztán hazajövet a számítógépen nézegetve, rájöttem, hogy én egy történelemkönyvet lapozok. És akkor, miután nyugdíjba mentem, több időm volt, és ugye mindig csak beszéltek róla, de semmi nem történt, én lefényképeztem az összes feliratú magyar nyelvű téglát. Mert ez az épület később szovjet támaszpont lett, és több szovjet felirat volt rajta, mint magyar. Azok közül is lefényképeztem néhányat, ha már ott voltak. Azután rendeztem az anyagot, készítettem egy adatbázist, és aztán nem tudtam, mit csináljak vele. Hát nekem megvan, de ki tud erről? Hát beadtam a múzeumba, a helyi múzeumba. De és ki tud erről, hogy a múzeumban ott van? Elhatároztam erről, hogy könyvet kell kiadni, de anyagilag nem álltam úgy, hogy ezt a könyvet ki tudjam adni. 2,5 millió forintba került. Akkor beszéltem a múzeum igazgatójával, hogy mit kellene csinálni, és akkor javasolta, hogy gyűjtsek a városba. Tehát általam jobb módúnak vélt vállalkozókat kerestem föl, hát körülbelül a fele hozzá is járult a könyvhöz, és összejött egy 1,5 millió forint. akkor a múzeum is adott, az önkormányzat is adott, a Honvédelmi Minisztérium is adott, a Nemzeti Kulturális Alap is adott, úgyhogy a végén nekem mások 1 milliót kellett hozzátenni, azt már meg tudtam tenni.
A fényképeken kívül milyen forrásokra támaszkodott még?
Hát Bognár Zalán ennek a kérdésnek, mármint a második világháború utáni szovjet fogolytáborok kérdésének a legjobb kutatója. Őt is meghívtuk, és egy fejezetet írt a könyvbe. Ő több adattal szolgált, az ide vonatkozó irodalmat is kutattam, sok adatot találtam különféle könyvekben, és meghirdettem az újságban, hogy aki tud valamit a fogolytáborról, az jelentkezzen nálam. Jelentkeztek többen, elmondták a történeteiket, találtam olyat is, aki volt itt, a rokona volt itt fogoly, és összeállt a könyv. Elkészítettük, megjelent. Miután megjelent, hát ha nem is tömegesen, de nagyon sokan jelentkeztek, hogy az ő hozzátartozójuk itt volt a fogolytáborban. Azon kívül én kisebb falvakat kerestem, ahol nem megszokott nevű, tehát nem Kovács, vagy Takács, vagy nagy nevű fogoly volt a falon, és megpróbáltam megkeresni ebbe a kis faluba. A faluba talán jobban tudják, hogy Hajdanában, mert ugye már azóta eltelt 60 év, valaki volt ott ilyen nevű ember, és így sikerült körülbelül 30 embernek a nyomára jutni, aki itt volt fogoly, és feliratot készített a téglákra. Ezek közül 3-nak a hozzátartozói nem tudtak róla, hogy mi történt a rokonukkal. Ez volt az utolsó jel, amit hagytak. Ők el is jöttek, megnézték, virágot hoztak. Azután készítettem egy emléktáblát a fogolytábor egyik épületének falára. Ezután már a politikusok is ráharadtak. Először akkor még Jobbik volt, a Jobbikos, aztán a kereszténydemokrata politikus, és bekerült a parlamentbe. Ott ismertették nagyjából, hát egy pár perces beszéd alapján, és néhány év után történelmi emlékhelyén nyilvánították a szegedi fogolytábort. Terv készült, hogy itt egy látogatóközpontot készítenek, és sajnos nagyon grandiózus tervet készítettek, és közben jött az ukrajnai háború, nem valósult meg a terv. Ha egy kicsit szerényebb tervet készítettek volna, talán az megvalósult volna. Lehet, hogy majd egyszer megvalósul.
Akkor ugorjunk már vissza a második világháborúba. Hogyan válhatott Cegléd a legnagyobb gyűjtőtábor helyszínéül itt Magyarországon?
Vasúti csomópont Cegléd. Ide befutnak Pest felől az ország minden részéből a vonatok, és itt mennek tovább, ugye ketté válik Debrecen és Szeged felé, tehát ugye Fogsányba és Temesváron gyűjtötték össze ezeket a foglyokat, és mind a két irány innen jól megközelíthető. Ez részben tranzittábor volt, tehát ide hozták a foglyokat, aztán egy idő után vitték tovább. Itt szelektálták, tehát a nagyon leromlott állapotúakat nem vitték tovább, azokat vitték tovább, akikről elképzelhető volt, hogy élve elérik a Szovjetuniót. Mert ezeket a foglyokat munkára vitték a Szovjetunióba. Körülbelül 800 ezer foglyot szedtek össze Magyarországon. Ezeknek 1/3 civil volt. Azért hadifoglyoknak minősítették őket. Ennek több oka volt. Az egyik az, hogy szükségük volt munkás kézre, a másik pedig az, hogy a szovjetek hazudtak Sztálinnak. Például Malinovszkij azt hazudta, hogy 150 vagy 160 ezer német és magyar katona védi Budapestet, holott 50-60 ezer volt a létszámuk. Ebből a sok katonából kellett sok foglyot ejteni. De hát nem volt, hát az összeset elfogták volna élve, akkor se lett volna elég fogoly. Civileket fogdostak össze, boldogot, boldogtalan. Akit az utcán értek, lementek az óvóhelyekre, mindenkit elkaptak, például apámat is. És akkor a részben Ceglédre, részben a gödöllői gyűjtőtáborba vitték őket.
De a ceglédi volt a legnagyobb?
A ceglédi volt a legnagyobb, mert itt 2 laktanya volt. 1905-ben épült fel a huszár laktanya 3 huszár század számára, ahol 3 nagy legénységépület volt, 6 darab istáló, 2 darab nagy lovarda, és volt a páncélos laktány, amely jóval kisebb volt, de ott is el lehetett helyezni egy csomó embert. Tehát óriási hangárok voltak a járműveknek, a páncélozott járműveknek és a nem páncélozott járműveknek. Ezekbe emeletes pricseket készítettek a foglyokkal, és azon háltak. Fűtés persze nem volt. Ezeknek a gépkocsi színeknek az ajtaja egyszerű deszka, tehát összeszögelt léc. Ilyen deszkákat összeszögeltek, keresztbe elhelyezett másik deszkára. Ez volt télen, a mínusz 15-20 fokos hidegben. Sokan pusztultak el a fogolytáborban, legalább 5000-re becsülik az itt elhunytak számát. Ők jeltelen tömegsírokban nyugszanak.
Van-e arról statisztikai adat, hogy ebből a 800 ezer fogolyból, amit így összesen Magyarországon ejtettek, befogtak csúnya szóval, azok közül mennyien fordultak meg Cegléden?
200 ezerre becsülik a számokat, pontos adat nincsen. Ezek nem egyszerre voltak itt természetesen, hanem váltották egymást. Májusban van egy írásos adat a hadügyminisztériumnek a hadifogolyakkal foglalkozó hivatalából, hogy 130 ezeren voltak májusban a ceglédi fogolytáborban. Na ez nem egyszerre volt, nyilván 130-an fordultak meg májusban a fogolytáborban. Egyszerre maximum 40 ezer ember volt ebben a táborban, amelyik 300-at huszárt, tehát körülbelül 450 ember, és ugyanannyi ló számára készült, a páncélos flottája pedig még kisebb volt. Óriási volt a zsúfoltság, ennek következtében járvány, vízhiány, élelemhiány, nagy volt a halálozás.
Mi volt a kezdődátum körülbelül, mikortól indult meg a tábor, és meddig üzemelt?
November 4-én foglalták el a szovjet csapatok Ceglédet, és rövidesen utána megkezdődött a tábor. Tehát akkor szögezdrót kerítést építettek, de ezt már az elfogott rabokkal csináltatták, és úgy becsüljük, hogy november derekán indulhatott be a tábor élet. Erre hivatalos adat nincs. Illetve nekünk nincs, biztos van a Szovjetunióban.
És meddig tartott?
46 közepéig. Ez volt talán a legutolsó tábor, amelyik bezárt. 45 végéig már a német katonákat mind elszállították Ceglédről, már csak kevés magyar katona volt.
Lehet-e azt tudni, hogy körülbelül mennyi német katona lehetett itt a 200 ezer fogolyból?
Erre nincs adat. Legalábbis én nem ismerek adatot erre. A tégla feliratokon sok német név látszik. Itt nagy harcok voltak Cegléd és Szolnok között, és ott bizonyára sok foglyot ejtettek, akit már ebbe a táborba helyeztek el.
A német hadügyminisztériummal nem akarták felvenni a kapcsolatot, hogy itt nekik is lehetne kutatási terep?
Hát a németek azok jártak Cegléden, és valahonnan voltak nekik adataik az eltemetett német katonák nyughelyéről. Őket exhumálták, és valahol Budán van egy német haditemető, és oda vitték őket. De egy csomó fogolyról ők nem tudtak. Akik ebbe a táborba meghaltak, azokat tömegsírokba temették. Ezeknek a tömegsíroknak a helye részben ismert, részben még ismeretlen, ismert sincs föltárva.
Német foglyoknak a téglairatait is fényképezte?
Azokat is, igen. Tehát a nem helyesbítek, nem a magyar felirat, hanem a nem orosz feliratú téglákat fényképeztem le.
Az 5000 elhunyt, aki itt vesztette életét, azok mi miatt? Mi volt a legnagyobb arány, ami a halálukhoz vezetett?
Nincsen erre adatunk. Semmiféle adatot nem engedtek az oroszok kihozni a táborból. Tehát nincs adatunk arról, hogy hányan haltak meg, egy becsült szám, és nincs adatunk arról, hogy miben haltak meg. Tudjuk, hogy tifuszjárvány ütött ki a laktanyában, mert a ceglédi újságban megjelent a hirdetés, hogy tifuszvédőoltást rendeltek el, mert a laktanyában, a fogolytáborban tifuszos esetek jelentkeztek. Hát ezek tömegesek voltak. Azután volt egy szovjet hadikórház a gimnázium épületében, ott is haltak meg magyar foglyok is, oda is szállították őket, és volt a 103-as számú Vöröskeresztes magyar hadikórház, amelyik már a háború befejezése után alakult, oda is vittek a fogolytáborból foglyokat. Őket anyakönyvezték, és egyesével temették el, normális temetési szertartás mellett az ő sírhelyüket már nem ismerjük, mert azóta nagyon sok idő eltelt, és ugye 25 éves sírnek a lejárata. Tehát, hogy hol voltak eltemetve, nem tudjuk, csak a temetőket tudjuk néha.
Kivégzések vagy emberiség elleni atrocitások történtek Ecegléden?
Hát kivégzésekről nem tudunk, olyanról tudunk, hogy aki szökni próbált, azt agyonlőtték. Hogy a fogolytáboron belül, hát inkább agyonverés fordulhatott elő, mint szabályos kivégzés. A táboron belül általában szláv anyanyelvű belső őrök voltak, policájoknak nevezték őket, akik rendkívül durvák voltak, és ők furkósbottal járták a tábort, és hát ütötték, verték a rabokat. Ha valami nem tetszett, akkor odasóztak. Hát a legyengült rabok között előfordulhatott, hogy egy ilyen verésbe belehalt valaki. De inkább az éhhalál, amit a végső stádiumban disztrófiának neveztek az oroszok, ez sorvadást jelent, és hasmenéssel jár, megállíthatatlan hasmenéssel, ami tovább rontja a legyengült éhező szervezetet, és ebbe meghalnak. Na és természetesen az ilyen betegek könnyen megkapták a tifuszt és a vérhast. Kiütéses tifuszról nem tudunk Cegléden, csak a hastifuszról.
Milyen élelmiszer fejadagot kaphattak a foglyok?
Hát azt kaptak, amit találtak az orosztok, amit zsákmányoltak.
Tehát akkor a ceglédiektől rekviáltak például?
A ceglédiektől is mindent összeszedtek, amit tudtak. Tehát kimentek a határba, volt egy két vonat volt Cegléden, ilyen helyi érdekű vonat. Az egyik az Törtel felé ment, egy könnyű, keskenyvágányú kocsi, könnyű kocsikkal. Ezeket a foglyok tolták, ahol találtak valamit, répát, kukoricát, vagy valami ehető dolgot, azt fölpakolták és vitték, nem kérdezték ki, raboltak. Vagy hoztak máshonnan is, a legtöbb panasz a borsóra volt, a sárga borsóra, a száraz borsóra. Van olyan felirat, hogy 7 hónapja fogoly vagyok, 7 hónapja borsólevest kapok. Lehet, hogy közben volt más is, de a fogoly úgy emlékezett vissza, hogy mindig borsóleves van, és leves. Nem főzelék, leves. Volt olyan fogoly, akivel néhányan még személyesen beszéltem, olyan fogolyal, aki itt volt fogoly, mondta, hogy neki szerencséje volt, mert szereti a borsót. És több adag borsóleves meg tudott enni. sőt, még ugye be tudta sűríteni. Aki nem ette meg a borsólevest, mert már nem bírta megenni, attól ő megkapta, és így életben maradt. Leromlott, erősen leromlott, olyannyira leromlott, hogy amikor fiatal kora miatt hazaengedték, mert ő ugyan 21-nehány éves volt, de azt hazudt, hogy 17 éves, és olyan leromlott volt, hogy azt nem lehetett megmondani, hogy hány éves. Mikor hazaért, az édesanyja nem ismerte meg. Becsöngetett, és kinézett az ablakon, azt hitt, hogy valami kórus jött, és vitt valamit neki.
A ceglédiek mennyire voltak szolidárisak a foglyokkal? Egyáltalán lehetett-e őket valahogy segíteni a kerítésen keresztül?
Hát nem engedtek a kerítés közelébe senkit, de néhány jó szívű őr a gyerekeket közel engedte. Az oroszok általában nem voltak éppen részegek, akkor szerették a gyerekeket. És odaengedték, és ők bedobáltak élelmiszereket. Volt olyan időszak, amikor lehetett csomagot beadni a fogolytáborba. Ezeket eleinte a városházán gyűjtötték, később a laktanyába lehetett leadni. A kapunál körülött leadni, azt fölbontották, ellenőrizték, és természetesen megdézsmálták az oroszok, és a maradékot megkapták a foglyok. Azután később ez sem lehetett. Ugye az titok volt, hogy itt fogolytábor van, és az még nagyobb titok volt, hogy ki van benne.
Tehát a ceglédiek se tudhatták, ha egy hozzátartozó pont itt van a szomszédban.
Azért volt némi lehetőség, ugyanis amikor ide hajtották a foglyokat, többnyire gyalog, de volt, akiket vonattal szállítottak ide, a útközben cédulákat tudtak írni, ha sikerült nekik megmenteni valami papírt és szeruzát, és az úton elszórták, általában falvakban. Ezt hívták szélpostának, mert a szélre bízták. Ha vonaton szállították, akkor is a vonat résein, a kocsik résein ki tudtak dobni ilyen cédulákat, amit általában állomás közelében dobtak ki, mert a vasutasok összeszedtek és kézbesítették. Volt olyan rendelkezése a postának, hogy az ilyen értesítéseket bérmentesítés nélkül kézbesítik.
Én egy olyan történetet hallottam, hogy még Erdélyből is visszahozta az egyik illető egy budapesti címre az üzenetet, tehát országosan is akkora szolidaritás volt, hogy ez a szélpostából derült ki, hogy az emberek mennyire segítettek így egymásnak, hogy valami kis kicsi hír jusson el a foglyokról.
Rendkívüli szolidaritás volt, aminek az oka. Hát egyrészt abban rejlik, hogy a nagy bajban az emberek jobban segítik egymást, mint a jó módban. A másik oka pedig az volt, hogy alig volt család, ahol nem volt valaki, aki eltűnt. És nem tudhatták, hogy hol van. Hát nyilván, ha én segítek eljutatni a cédulát, akkor talán az én rokonom céduláját is segítenek hozzám eljuttatni. Ez volt a szolidaritás másik oka. És a szélpostán kívül meg a fogolytáborokban, ha tudtak levelet írni, azt belecsomagoltak egy követ, és kihajították, amilyen messzire tudták a kerítésen kívülre. Mint említettem, a gyerekeket némelyik őr közel engedte, és ők összeszedték ezeket a cédulákat, aztán a szüleik továbbították.
A foglyok lehetett, hogy nagyon kevés időt töltöttek itt, és már menniük is kellett, viszont említette, hogy a nagyon gyenge, legyengült egészségügyileg rossz állapotban lévő foglyokat nem vitték tovább. Velük mi történt?
Hát vagy meghaltak, vagy pedig már április-májusban szabadon engedték a legrosszabb állapotban lévő foglyokat, akik aztán vagy túlélték a tábort, vagy otthon haltak meg. Beszéltem egy olyannal, akinek jártányi ereje nem volt, amikor kiengedték a fogolytáborból, a vele lévő unokatestvére, meg a többi rabok támogatták, volt egy cím, egy ceglédi ismerés. Oda eltámogatták, ott hát először ugye nem engedték be a házba, mert tetvesek voltak, koszosak voltak, de aztán valahogy rendbe tették, és több napig itt tartották, felerősítették, amíg az unokatestvére értesítette családot, és érte jöttek Pestről. De volt olyan újsághirdetés is, hogy a önkormányzat, vagy nem tudom, minek hívták akkor, adta föl, hogy aki hajlandó egy-két napra foglyot ellátni, befogadni, az jelentkezzen. Tehát befogadtak foglyokat, amíg valahogy el lehetett, hogy valahogy a hozzátartozóik értesüljenek és hazavigyék őket.
A magyar kormány semmit nem tehetett a foglyokért, ugye?
Hát állandóan feliratokat küldött a szovjet parancsnokságra, ugye volt a tehát három hatalmi bizottság volt itt, a angol, amerikai és szovjet. De csak a szovjet működött valójában, a többi csak névlegesen volt itt. Tehát ugye átengedték a Szovjetuniónak Magyarországot az amerikaiak és a britek. Hát eladták, Jaltában eladták Magyarországot az oroszoknak. Hát ha igaz, amit hallottam, hogy Sztálin egy kis cetlire írta föl, hogy milyen országok kölelik neki, és azt odaadta.
Ez igaz sajnos?
Hát én hallottam, nem voltam ott, de igaz lehetett, és azt elfogadták. Semmi reklamáció. Hát Magyarországot ugye csak az oroszok szállták meg itt. Itt nem volt más hadviselőfél. Az angolok, amerikai csak bombázni jártak ide.
Tehát akkor az oroszoktól nem a magyar kormány bármit is tehetett volna, kegyelmet nem lehetett volna kapniuk a foglyoknak. Sztálinnak ígértek egy fogoly számot, és azt ők mindenképpen le is szállították.
Hát Sztálin követelte, nem ígérték, nekem elfogadták Sztálin követelését. Hát ilyen értelemben ígérték neki. Hát el is vitték. Most a szovjet levéltárakból kerültek ki adatok, hát ez olyan, hogy ahogy haladunk az időben, és a levéltári kutatásban egyre nagyobb számok jönnek ki, amit én utoljára hallottam, olyan 650-670 körüli fogolyról van írásos adat, személyi lap a szovjet levéltárakban. Ha jól tudom, ezek egy részét meg is vásárolta Magyarország. Azon kívül a halottakról is vannak adatok. Körülbelül 300 ezer ember pusztult el a szovjet fogolytáborokban, és 61-nehány ezerről van adat. Ennek az az oka, hogy amikor kiszállították őket, például a fogságban nem jegyezték a foglyokat, a halottakat. A Temesváron nem jegyezték, és itt hatalmas járványok dúltak. Szegeden is volt egy hatalmas gyűjtőtábor a Csillagbörtönben, egyszerűen nem jegyezték fel, tifuszban meghaltak, hát ott temették el a börtönbe, később vitték el őket, a börtönudvaron temették, ásták el őket, nem temették el, később vitték el onnan. Hát ez volt Szegléden is, és amikor utaztak ki, ugye az első szállítmány a Kutyahidegben indultak, januárban. Hát ott nagy volt a halálozás, nem adtak nekik eleget enni, és cudar hideg volt, ők nem készültek föl arra, hogy hová viszik őket. Pesten gyakran kiskabátban vitték el az óvóhelyről a embereket, azért, hogy igazolást adnak nekik, hogy ők nem harcoltak. Hát aztán összegyűjtötték őket, és többnyire akkor még Gödöllőre hajtották őket, apám is Gödöllőre került, és hát az úton is sokan meghaltak, amíg odaértek gyalog, kiskabátban télen. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jójárt György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel beszélgettünk a ceglédi orosz fogolytáborról. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Brunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kezdjük az elején. Milyen szerepe van például a metamorfózisnak ebben az egész folyamatban?
Maga a személyiségünknek a formálódása, alakulása az egy rendkívül bonyolult folyamat és nagyon érzékeny rendszer, ami nagyon könnyen meg is tud sérülni. És tulajdonképpen a pszichológus egy pszichoterápiában ezeket a sérüléseket próbálja korrigálni, de az, hogy hogyan alakul egyáltalán maga a személyiségünk, az egy bonyolult rendszer, tehát onnantól kezdve szinte már intrauterin nyilván fejlődik az emberi szervezet, de onnantól kezdve, hogy megszületünk, mindig interakcióban vagyunk a külvilággal, és valójában ott kezdődik tulajdonképpen maga a metamorfózis, hogy egyre kommunikálóbb, egyre jobban kapcsolatteremtő, egyre jobban fejlődő agyú kis csecsemőből hogyan lesz egy komplex rendszereket és mondjuk bármilyen alkotást létrehozó bonyolult felnőtt, tulajdonképpen erről szól a személyiségfejlődés.
Ennek különböző jellemzői vannak, ugye a növekedés, a gazdagodás, a differenciálódás, a strukturálódás. Sorra vesszük?
Sorra is vehetjük, illetve azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb azt tisztázni, hogy amikor megszületünk, akkor már van egy alapvető temperamentumunk. Ez egy tulajdonképpen inkább ilyen neurobiológiai meghatározott pszichomotoros, affektív, vagyis érzelmi, kognitív válaszkészséget jelent. Tehát ezzel minden csecsemő rendelkezik, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy valaki megszületik, és hogy sokat sír, keveset sír, többet nézelődik, sokat alszik, tehát hogy ez már hoz egy ilyen temperamentumot. És akkor ebből kezd el differenciálódni az, hogy hát a kognitív érés, agyi folyamatok érése, beszéd alakulása során egyre jobban tudunk a környezetünkkel kommunikálni, mint csecsemők, illetve az anyukák, apukák is egyre jobban tudnak kommunikálni, és hát tulajdonképpen innen indul el maga a folyamat. Szóval az első és talán legfontosabb ez a temperamentum fogalma. És akkor van egy ennél kicsit bonyolultabb fogalom, ami így a személyiségfejlődésben nagyon fontos, ezt a pszichológia self-nek hívja, ami tulajdonképpen több annál, mint hogy azt mondjuk, hogy valakinek az énje, hanem ez egy ilyen bonyolult, integrált rendszer, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen koncepció, amiben benne van a külvilág és a másik, illetve a külvilág és a külső környezetben lévő másikak. Másik talán nagyon fontos fogalom a személyiség korai formálódásánál még az is, ahogyan a környezet és mondjuk a kisbaba egymásra próbál hangolódni, és az érzelmeket elkezdik szabályozni. Először ugye a nagyon-nagyon alapstruktúrák jelennek meg, a jó és a rossz, tehát az a jó lét, amikor mondjuk egy kisbaba teljesen kielégített, nem éhes, nyugodtan van, tisztában van téve, ez a jó lét része, és a rossz, amikor nyilván mindenféle ilyen belső, külső ingerek hatására nincs tisztába téve, éhes, nyűgös, fáradt. Ez tulajdonképpen a rossz. És hát ezen keresztül érzékeli tulajdonképpen a mamáját is, vagy az édesanyját, és hát tulajdonképpen az nagyon-nagyon bonyolult rendszer, amit mondjuk a pszichológiai szelffejlődésnek hív, egy nagyon fontos szakembere ennek a területnek, akit Kernbergnek hívnak, ő ezt úgy is hívja, hogy egy interszubjektív tánc tulajdonképpen, és ebben benne van az, hogy, hogyan hangolódik a kisbaba és a gondozója egymásra, és hogyan indul el az érzelmek szabályozása, a szenzoros percepcióknak az integrálódása, tehát ez a látás, hallás és egyéb ingereknek az összeszövése. És hát tulajdonképpen ebben a rendszerben talán ezt így nem egy ilyen idegen fogalom, az úgynevezett tükörneuronok fogalma, ez egy nagyon korán kialakult agyi struktúra, és például ez segíti azt, vagy biztos lát már mindenki olyat, hogy elkezd sírni egy kisbaba, és rögtön a mellette lévő kisbaba is elkezd sírni. Tehát a tükörneuron az azt csinálja, hogy amit én a külvilágban látok, azt leképezem magamba, és tulajdonképpen ezáltal átélem magamba is azt, ami kívül történik. Ugyanazok a struktúrák, agyi struktúrák, hogy mondjam, így ingerlődnek, illetve lépnek aktivitásba az én fejembe is, mint a másik síró kisbabájába, és akkor én is elkezdek sírni, mint kisbaba. Ez azért nagyon fontos, meg azért nagyon jelentős, mert ez mondjuk így az empátiának az alapja, hogy ez jól működjön, ez a rendszer.
Visszatérve az interszubjektív tánchoz, ez tulajdonképpen egy csodálatos dolog, de ha jól belegondolunk, ehhez kell képesség, kell egy partner, kell a zene, tehát jó néhány külső tényező.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos. Hát a partner az ugye legtöbb esetben az édesanyja, mint elsődleges gondozó, vagy lehet ez az édesapa, tehát mindenképp kell egy valaki, akinek a tükrében, vagy akinek a segítségével indul el ez a fejlődés, anélkül nem nagyon tud egy komplex személyiségfejlődés elindulni, vagy nagyon sérülten indul el. Ez nagyon fontos, igen.
Akkor, amikor a fejlődés befolyásoló alapvető tényezőkről beszélünk, akkor elsősorban például a szülőkre kell gondolni.
A szülőkre kell gondolni, illetve arra az agyi struktúrára is kell gondolni, amivel születünk. Mert hogy az is ugye ad egy ilyen válaszkészséget, tehát nyilván, hogyha egy kisgyereknek éretlenebb az idegrendszere, akkor ez kihat a személyiségének az integrációjára is. Tehát hogyha én ezt egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nehezebb működésekre akarom rátfordítani, tehát mondjuk egy hiperaktív kisgyerek, vagy egy autisztikus kisgyereknek, ezek a folyamatai egy picit nehezítettebbek, hogy a személyisége is megfelelően differenciálódjon, ehhez kell a nagyon sok fejlesztés, meg ehhez kell a nagyon sok odafigyelés.
Tehát a szülők az első és legfontosabb, akiket meg kell említeni a fejlődés befolyásoló, mondjuk így idézőjelbe tényezők között, de mire kell még nagyon figyelni?
Említettük a szülőket, ugye az agyi struktúrákat, vagy amivel születünk, vagy a gének, amik meghatároznak minket, ezek mind elengedhetetlenek, illetve még egy nagyon fontos dolog, hát nem mindegy a környezet, amiben beleszületünk, szóval nem mindegy az, hogy van-e egy őrző, védő klíma, ami körbevesz, vagy pedig olyan küzdések vannak, amik nagyon súlyos egzisztenciális problémák, vagy nagyon komoly traumatizációk, például nagyon veszekedős család, vagy egzisztenciálisan nehéz helyzetben lévő család, ne adj Isten olyan háborús vagy egyéb környezet, szóval ezek nyilván mind olyan hátráltató tényezők lehetnek, amik nagyon megnehezítik szintén a személyiségnek az integrálódását. Illetve nyilván minél odafigyelőbb és minél jobban tartalmazóbb, hogy ilyen pszichológiai fogalommal éljek egy környezet, annál egészségesebb a személyiségfejlődésnek is a lehetősége. Mert hogy tulajdonképpen ezek az érzékeny rendszerek, ezek folyamatosan egy ilyen integrációban vannak.
Thank you.
Hogyha élettörténeti szempontból nézzük a fejlődés menetét, akkor milyen fontos szakaszai vannak?
A legfontosabb azt tudni, hogy mondjuk ilyen 6 hónapos korig körülbelül kialakul az arcnak, meg az érzelmeknek a felismerése. Ez egy nagyon fontos stáció. Aztán körülbelül egy 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyereknél kialakul az a intenció, vagyis az azt jelenti, hogy mások cselekedeteinek képes egy kisgyerek szándékot tulajdonítani. Tehát mondjuk tudja azt, hogy amit az anya csinál, az nem ő, hanem az egy másik ember, az ént és a másikat jobban el tudja különíteni, és a másiknak tulajdonképpen egy ilyen szándékot tud tulajdonítani. Ami még fontos mérföldkő, hogy egy olyan nagyjából egy éves, kicsit több mint egy éves korunkra kialakul az érdeklődés kifejezése, tehát már itt kifejezetten lehet arról beszélni, hogy a gyerek kíváncsi, vagy a gyerek nyitott a világra. Aztán ezzel párhuzamosan kialakul a másik mentális állapotának a tulajdonítása. Ez azt jelenti, hogy azt tudom, hogy nem mindenki velem egyenlő, tehát megtanulom azt, hogy a másik az másik szándéka van, és nem én vagyok. Ez akkor érdekes, amikor mondjuk felnőtt korban valakinél egy súlyos személyiségzavar van, és például mindig azt gondolja, hogy ami történik, az mindig rajta múlik, mindig vele kapcsolatos, és nem tud mondjuk a másik szándékaira reflektálni, vagy tulajdonítani bármilyen tulajdonságot, vagy szándékot annak.
Itt álljunk meg egy pillanatra, bocsánat, egy ilyen pici gyerek képes azt felmérni, hogy tőle függetlenül történik valami?
Igen, erre nagyon-nagyon izgalmas kísérletek vannak, például azt nem fontos megemlítenem, hogy a Gergely György és a Csibra Gergely, ők például egészen elképesztő kutatásokat tettek ebben a témában, hogy mi mindent tud, de hogy az egész világban, csak hogy magyar neveket említsek, azért mondtam az előbbieket, de az egész világon ez egy nagyon izgalmas dolog a csecsemők kutatása, és egészen elképesztő dolgokat tudnak már a gyerekek.
Fantasztikus.
Igen, mondjuk képes egy egészen pici kisbaba felismerni azt, hogy ez egy mondjuk humán arc, amit lát, vagy egy absztrakt arc, amit lát. Vagy képes mondjuk szándékot tulajdonítani annak, hogyha ilyen mozgó figurákat lát, hogy mi fog történni, meg tudja jósolni. És azt is nagyon izgalmas egyébként talán elmondani, hogy ezeket azért nem olyan egyszerű vizsgálni, mert egy kisbabától nem tudjuk megkérdezni, hogy mit csinál. Tehát, hogy például olyanokat szoktak ott figyelni, hogy milyen intenzíven szopja a kisbaba a cumiját, és hogyha nyilván intenzívebben vagy izgalomba kerül, azt ezáltal lehet mérni, megdetektálni, vagy mennyire fordítja a fejét és nézi az ingereket, szóval nagyon elképesztő dolgokon keresztül tudjuk vizsgálni már a kisbabákat.
Tehát a reakcióink keresztül gyakorlatilag.
Igen.
Ad abszurdum, akkor képes azt is felfogni már ilyen pirinyó korban, hogyha a mama összeráncolja a homlokát vagy a szemöldökét a kiságya fölött, mert valami nem tetszik neki, akkor azt is lereagálja.
Ez így van. És talán itt említenék meg egy fontos dolgot, amit így a hétköznapi munkám során nagyon gyakran tapasztalok, hogyha egy pici gyerekkel trauma történik, mondjuk a családot egy veszteség éri, haláleset éri, vagy lehet ez bármilyen trauma, és nagyon sokszor a szülők azt szokták mondani, hogy de hát akkor még nagyon pici volt a gyerek, és úgy sem emlékszik rá. Ez pont, hogy nem igaz, mert nagyon is felfogja egy kisgyerek azt, hogy a külvilágban változás van, hogy milyen ingerek érik őt, és annak ellenére, hogy mondjuk nem tud beszélni, vagy nem fejlett az emlékezete, mondjuk ezek a trauma lenyomatok, hogy úgy mondjam, ezek megmaradnak.
Csak gondolom, mélyen elraktározódnak benne, és talán igen, egy váratlan pillanatban jönnek elő.
Ez sajnos így van.
Hát ezért kell visszamenni, amikor pszichológushoz fordul az ember, ugye egészen kisgyermekkorig az élettörténetekben, hogy kiderüljön, hogy valahol valami történt, ami igazán még talán nem jött elő, de mégis már valahol jelentkezik egy szorongásban, vagy egy páni félelemben.
Ez pontosan így van, és hogy ennek az időszaknak a terápiás eszközei azok, tehát, hogy nyilván nagyon nehéz a verbalitásban visszamenni egy olyan időszakban, ami nem a verbalitásban történt. Tehát, hogy ilyenkor működnek az ilyen mozgás és tánc terápiák, vagy a képi kifejezés terápiák, amit tényleg erre a preverbális korra tud visszamenni.
Menjünk tovább, ne ragadjunk le annyira a kicsi gyerekkornál, bár nagyon érdekes, és sokáig lehetne még gondolom erről beszélni. De mi a következő stáció, hát, hogy úgy mondjam?
Igen. Talán én, amit egy következő stációként megemlítenék, az mondjuk így a 4 éves kor, amikor már nagyjából minden idegrendszerileg jól fejlett gyerek képes az úgynevezett hamis vélekedésre. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen fel tudja ismerni, hogyha őt átejtik, vagy hogyha a másik mást gondol, vagy mást feltételez egy adott helyzetről. A pszichológia az egyik ilyen híres teszt, amiben vizsgál, ez az úgynevezett Smarties teszt. De több ilyen felvizsgálat van, hogy elrejtek valamit a dobozba, kimegy annak a nézője, és amikor visszajön, hol fogja keresni, ott a dobozba, vagy valahova máshova, és én közben talán máshova dugtam, akkor egy nagyon pici gyerek még nem tudja megmondani, hogy hol van, egy másik gyerek meg azt fogja feltételezni, hogy ott van a dobozba. És még egy ilyen fontos stáció van, ez egy picit korábban van, mint ez a hamis vélekedés teszt, de ez is ilyen 2-3 éves kor körül. Ezt úgy nevezi a pszichológiai tárgyállandóság. Ez azt jelenti, hogy először, tehát egy kisbaba vagy egy pici gyerek, amikor az anyját látja, akkor tudja, hogy az anyja ott van, ilyen nagyon leegyszerűsítve. De ez a kor már az a kor, amikor tudja, hogy attól, mert az anyját nem látja, attól még az anyja létező személy. Tehát ez egy fejlődés lélektanulag egy nagyon fontos kulcs stádium még itt a személyiség fejlődésében. És akkor, hát amit mondtam, az első ilyen nagy dolog, ami csecsemőkorban kezd el fejlődni, de már a kis óvodásoknál megjelenik, ez az empátiának a fejlődése. Tehát érzem azt, amit a másik érez gyakorlatilag.
A következő az meg már az iskoláskor?
Hát az iskoláskorban ott nyilván főleg így az ismeretanyag, meg mindennek így a bevésődése zajlik, itt személyiségfejlődés szempontjából egy csomó fontos tanulási folyamat van, de a kisiskoláskort azt egy viszonylag nyugodt időszaknak is gondolhatjuk így a személyiségfejlődés szempontjából. Ami talán egy következő és mindenki számára jól ismert időszak, az a kamaszkor, ami egy ilyen nagyon kulcsfontosságú időszak, mert ugye a kamaszkorban integrálódik mindaz, amit a gyerekkorban elsajátítottunk, vagy bevésődött, és hogy a kamaszkor egy nagyon-nagyon nehéz időszak valójában, amikor is a gyerekkorból ki kell lépni, és a felnőtt korba át kell evickelni valahogyan.
Mikor mondhatjuk ki igazán, hogy most már felnőtt korba ért valaki?
Hát ez jó kérdés. Én elkülöníteném azt, amit a törvény, és amit így a felnőtt korról, mondjuk mi Magyarországon azt gondoljuk, hogy 18 éves kor fölött, az onnantól számolódik a felnőtt kor. Hát nyilván pszichés érés az nem feltétlenül erre az időszakra tehető. Tehát van, akinek 60 évesen se jön el a teljes vagy egy integrált személyiség érési folyamat, és van, akinél meg nagyon korán bekövetkezik. Az biztos, hogy a kamaszkorban történik a személyiség fejlődéséből egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha jól integrálódik minden, akkor mondjuk ilyen 18-20 éves korra valójában tényleg azt mondhatjuk, hogy kialakul egy viszonylag jól működő személyiség struktúra. Ha ez sérül, akkor beszélünk személyiségzavarokról.
És hát valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor, nagyon sokatnak sérül, és nagyon sokatnak van személyiségzavara, hiszen nem véletlenül keresik annyian a pszichológusokat.
Hát a személyiségzavar az biztos, hogy van ennek egy ilyen kulturális beágyazottsága is, meg a szóval, hogy ez nem csak egy szimplán pszichológiai folyamat, hanem azt gondolom, hogy ez a világra adott reakció is egy kicsit, tehát hogy például az, hogy ezek a narcisztikus értékek, hogy mindig új, mindig szép, mindig csillog, meg megerősítések, hogy a teljesítmény és a mi alapján ítélünk meg valakit, szóval ez egészen biztos, hogy van egy ilyen kulturális és társadalmi beágyazottsága is annak, hogy a személyiségzavarok sokkal reprezentatívabbak, meg van egy olyan része is, hogy sokkal jobban értjük, sokkal differenciáltabban látjuk ezeket most már.
Csak zárójelben jutott eszembe, hogy a pandémia, a járvány, jól lehet, nem személyiségzavart idézhet elő, de zavart, lelki zavart, szorongást, félelmet idézhet. Vajon mégiscsak elképzelhető, hogy kihat ez a teljes emberre, és a személyiségében is valami átalakulás következik be?
Ez szerintem nagyon fontos is, hogy megemlíti, mert azt gondolom, hogy a pandémia egy nagyon elhúzódó krízis állapot, ami mindenkire hat, és nyilván minél sérülékenyebb, vagy minél érzékenyebb, minél szorongóbb, minél izoláltabb valaki, annál inkább tartós hatása van ennek, és mondjuk a pszichéjére is hat. Persze a szorongásokat is fokozza ez a helyzet, a depressziót fokozza ez a helyzet, szóval igen szívbe markoló ez az egész. Borzasztó elkeserítő ezt, és azt gondolom, hogy ezt az egész időszakot lehet egy nagyon elhúzódó ilyen gyász folyamatnak is nevezni, hiszen rengeteg veszteség ér minket. Mentálisan nagyon nehéz és megterhelő.
Szeretnék az állandóságról, a biztonságról és hát a pozitív érzelmi légkörről beszélni.
Hogyha az állandóságról beszélünk a személyiség fejlődés vagy személyiség alakulásának a tükrében, én inkább először a picikorra fogok kitérni, és aztán a felnőtt korban. Szóval az állandóságnak, vagy akár úgy is mondhatom, hogy a napi rutinnak van egy nagyon biztonságot adó keretrendszere, amiben mondjuk a fejlődés az egy jó irány tud venni. Nyilván, ha az a keretrendszer egy nagyon rigid keretrendszer, az se jó, de ha nincsen, az se jó. Az egészen világos, hogy hát, mint ahogy egy biztonságos és szép lakásban érezzük jól magunkat, úgy egy biztonságos és szép keretrendszerben tudunk jól fejlődni. Tehát abban az is fontos, hogy akik körbevesznek minket, mentálisan jól legyenek, hogy pozitív érzelmeket tudjanak megfogalmazni, kimondani, érzékeltetni, mert hogy ez a szeretet biztonsága, amiben jól lehet fejlődni.
Köszönöm Erős Rebekának ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, minden jót mindenkinek.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!